Erős várom Istenünk, foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteltünket kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 103-as számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
liturgiaként a 8-as számú liturgiát énekeljük, az 58. oldalon található meg.
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem, könyörülj rajtam, és hallgass meg engem, ne resd el orcádat előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk, add nekünk az igazság és a békesség lelkét, hogy akaratodat elfogadjuk egész szívünkkel, és cselekedjük teljes erőnkkel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet! Egyházunk által a Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 5. fejezetében az 1. verstől a 11-ig. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 5. fejezetéből az 1. verstől a 11-ig a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a partról, azután leült, és a hajóból tanította a sokosságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélybe, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, Mégsem fogtunk semmit, de az te szavadra mégis kivettem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy mindnyájan majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis félelem fogta el őt és mindazokat, aki vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Foglalnak helyet a testvérek. Az elmúlt héten közös asztal cigány konferencia volt, ahol gyülekezetünkből is voltak páran, és felügyelő úr jelezte, hogy szeretne néhány gondolatot mondani erről a hétről.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy lelkész úr is említette, közös asztal táborban voltunk. Vasárnap délután mentünk, és szerdán érkeztünk haza. A tábornak a témája az az volt, hogy mind. Mind. Egy rövid kis szócska, de egy kicsit bővebben hallhattunk bibliai igéken keresztül. Például minden szabad nékem, mondja az ige, vagy minden rossz gyökere a pénz szerelme. Minden gondotok őre elvessétek. Több ilyen ige hirdetés áhítatot hallgathattunk meg. Nagyon áldott alkalom volt ez a néhány nap. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egyrészt elmehettem ebbe a táborba, hisz tavaly nem tudtam, mert pont akkor született a kislányunk, és most is azért necces volt a dolog, de hálás vagyok azért az Úrnak, hogy ő ott akart látni, és ezt a feleségemnek is besukta a fülébe. Nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy a cigány emberek is, hogy hogyan élik meg az Úrral való kapcsolatukat. Többen bizonyságot tettek erről, hogy formálta az életüket, hogy változtatta meg a nyomorult, bűnös életüket egy istenfélő életté. Jó ezeket hallgatni, és jó részesen lenni ezeknek a dolgoknak. És jó volt megtapasztalni azt, hogy kedden reggel, ha jól emlékszem, akkor az útmutatóban lévő ige az volt, hogy szóljunk, hogy hirdessük az Isten igéit, ami a bizonyságtételre buzdított minket. És a szobában a Jocóval voltunk együtt, és erről beszéltünk. És a reggeli alkalmával a Bakai Péter oda ment Jocóhoz, és megkérdezte, hogy tenne bizonyságot arról, hogy az Úr hogyan szólította meg őt. És ő kapásból igent mondott. Jó volt ezt megtapasztalni, hogy meghallotta az Úr szavát, hogyha ha indítja őt, akkor mondani kell. És az ő egyszerű mi voltával röviden, tömören elmondta azt, hogy az Úr hogyan szólította meg. Péter kérdezte tőle, hogy hogyan munkálkodott benne utána az Úr. Ezt már úgy nem tudta kifejteni, egy kis segítségre szorult. Elmondtam néhány mondatban, hogy azóta is hogyan formálja őt az Úr, hogyan vezette odáig, hogy meg kellett látni azt, hogy össze kell házasodniuk, és hogy azóta is, hogy hogyan vezeti őt az Úr. Jó volt mindezeket megtapasztalni, és szeretném tolmácsolni a Bakai Péternek a részt jó kívánságait és áldását a cigány misszióra és a benne lévő szolgáló testvéreknek. Nagyon hálás azért, hogy pontosan tudja, hogy mi hogyan végezzük az itteni szolgálatot, és látja azt, hogy mennyi energia, mennyi munka van ebbe befektetve, és jó látni azt, hogy tapasztalhatja ennek a gyümölcseit, és hogy eljuthatunk ezekbe a táborokba, alkalmakra, és ott mindenki előtt erről tudunk beszélni. És még köszöni szépen a mintakertben termelt uborkát is, mert vasárnap így az Úr indított, hogy mondta a Péter, hogy a reggeli meg a vacsorát azt mi fogjuk készíteni, az szendvics meg ilyenek lesznek. Mondom, hogy jó lesne hozzá egy kis uborka, és hát volt majdnem egy M30-as ládával. Azt elvittük magunkkal, és elég volt a tábor végéig. És ehettünk finomat ebből is. És még egy mondatot, hogy nekem személy szerint is nagyon sokat jelentett ez a tábor. Jó volt elcsendesedni egy kicsit az Úr előtt, mert így az utóbbi időben egy kicsit azt vettem észre, hogy megfáradtam lelkileg, és jó volt leborulni az Úr elé, és jó volt így az ige hirdetéseken keresztül, hogy szólt hozzám, hogy nem azzal kell foglalkoznom, amit szeretnék, hogy elérjek, itt otthon, például a házzal kapcsolatban, hanem legyek hálás azért, amit már megkaptunk, amit már elérhettünk, és ezért ennek kell örülnünk, örömmel megélni azt, hogy már van egy saját házunk, ott lehetünk, és van egy szép kertünk, amiben termelhetünk sok finomságot, hogy ezért legyek hálás, és ne arra nézzek, ami még nincs meg, hanem azért legyek hálás, ami már megvan. Úgyhogy én is hálás vagyok ezért az alkalomért. Köszönöm.
Köszönjük szépen a beszámolót, és hogy áldást adhattatok. Az Úr adja meg, hogy meg tudjátok élni ezt a mindennapokban, és erősítsen titeket. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 474-es szám éneket az evangélikus éneszeskönyvben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostolnak az első levelében, a 3. fejezet 8. versétől a 17. versig a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig meg ne ijedjetek, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, volt-e valaki, aki az utóbbi napokban megbántott, vagy beszólt, vagy akár most, a mai napon? És hogy tudtam én erre reagálni? Tudtam-e csendbe maradni? Vagy tudtam-e szelíden válaszolni? Tudtam-e együttérző lenni, egyetértő, vagy testvér szerető lenni? És hát sokszor azt tapasztaljuk, hogy ez nem így van. És sokszor azt tapasztaljuk, hogy pont azokkal vagyunk türelmetlenek, szeretetlenek, akik a leginkább közel állnak hozzánk. Ha tényleg így végig gondoljuk, hogy ki az a 10 ember, ki az a top 10, aki számomra a legfontosabb, aki a legközelebb áll hozzám, és aztán végig gondoljuk azt, hogy kik azok, akik a leginkább föl tudnak idegesíteni, akkor az a döbbenetes, hogy a kettő között nagyon nagy az átfedés. Hogy sokszor pont azokra tudunk úgy hirtelen megharagudni, meg pont azokkal tudunk összeakadni, akik igazán fontosak, akiket igazán szeretünk. És olyan döbbenetes ez az egész. Kérdezi az ember, hogy miért van ez így, és mondhatjuk azt, hogy hát ez természetes. Miért? A bűneset óta. A bűneset óta ez természetes, az ember bűnös természetéből fakad, hogy rosszul reagál ilyen dolgokra, hogy idegesítjük egymást, és bántjuk egymást. De a hívő embernél nem ez a természetes. Nem ez kellene, hogy természetes legyen. És hogyha nem így reagálunk, nem jól reagálunk, nem egyértérzően, nem szeretettel, akkor testvérek, azt hiszem, hogy van mit most az Úr elé hoznunk. Van mit most letenni elé. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak. És kérni őt, hogy formáljon, hogy alakítson bennünket. És figyelni erre az igére, hogy mit mond nekünk erre a helyzetre, hogyha nem szerinte valóan cselekszünk. Azt mondja itt, hogy hát arra hivattatok, hogy áldást örököljetek. Nem arra hivattatok, hogy gonoszért gonosszal válaszoljatok. Arra hivattatok, hogy áldást örököljetek. És ez egy érdekes kifejezés, ez a hivattatok. Ebben ott van az, hogy, hogy ki hívattatok, ki hívott titeket az Úr a bűnből, ki hívott titeket az Úr ebből a világi gondolkodásból. És tulajdonképpen ez a kihívás, ez a görög nyelvben a gyülekezetnek a szava. Hogyha ti a gyülekezethez tartoztok, az Isten népéhez tartoztok, akkor ti meghallottátok ezt a hívást. Akkor az Isten kihívhatott már titeket ebből a közegből, és akkor már nem kell aszerint a régi természet szerint élnetek. Jézus Krisztusban kihívott, és arra, hogy áldást örököljünk. Hogy vele másként tudjunk élni, mert ő másként reagál, mint ahogy a mi bűnös természetünk szerint mi reagálni tudunk dolgokra. Ezt leginkább ott a kereszten mutatta meg. Emlékezzünk, hogy amikor köpködték őt, gyalázták őt, mindenféle hazugságot kiabáltak rá, ő mit tett? Úgy imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egészen más ez, mint ami a bűnös természetünkből fakadna. Turmezei Erzsébetnek van egy verse, a Rezed a szív című vers. Azt írja ebben, hogy a rezeda illatot lehel, akkor is, ha rátaposnak. Jóért rosszal fizetni? Ördögi. Jóért jóval fizetni? Emberi. Rosszért jóval fizetni? Isteni. Új szív, rezeda szív kellene, hogy jóval tudjuk fizetni a rosszat. Hisz a rezeda illatot lehel, még akkor is, ha rátaposnak. Nagyon jól megfogalmazza ezt, hogy belőlünk emberekből maximum az fakad, hogy hát a rosszal rosszért fizetünk, vagy a jóért jóval fizetünk, de hogy a rosszért mi jóval fizessünk, hát az már isteni, ott már Isten munkálkodik, Isten cselekszik. És itt is azt mondja Péter, hogy a rosszért, a gonoszért ne feleljetek gonosszal. Ne ez legyen, ami egyébként úgy emberileg természetes, vagy a maximum. Ne ez jöjjön ki belőletek. És ha megfigyeljük ezt az ige szakaszt, sokszor előjön a jó és a rossz, a gonosz és a jó. Nagyon egyszerű szavakkal, meg más jelzőkkel írja le ezt a helyzetet Péter, hogy ne a rosszat kövessük, hanem a jót, az Istennek az akaratát. És tudhatjuk azt, hogy mi van itt a háttérben, hogy miért van az, amiről az elején is beszéltem, hogy mi sokszor nem jól reagálunk. Hát egészen visszavezethetjük oda a kezdetekig, amikor az Isten megmondta, hogy ne egyél a jó és a rossz tudásának fájáról, vagy a jó és a gonosz tudásának a fájáról. És ebben ott van az, hogy ne te akar tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne te akar különbséget tenni, hanem fogadd el ezt tőlem. De sőt, ebben az is ott van, hogy a jó és a gonosz ismeretének a fája, hogy addig az emberek ismerték a jót. Tudták, hogy mi a jó, és megtapasztalták, hogy mi a jó. De a gonoszt nem kellett, hogy megismerjék. És nem kellett volna, hogy megismerjék. És azóta, hogy evett az ember, megismerte a gonoszt. Tudjuk, hogy mi a gonosz. Tapasztaljuk, hogy milyen a rossz, a gonosz. És ezért van az, hogy nem tudunk normálisan viszonyulni egymáshoz. Hogy nem tudunk egyetértők lenni, ahogy itt az ige elején van. Itt ebben az a szó van itt, ami azt írja le, hogy úgy egy irányba húzni, egy irányba törekedni. Hát milyen sokszor van az, hogy hát már van két ember, akkor képesek akár három felé is húzni. Három pártot is alapítani. Miért nem tudunk egy irányba menni? Vagy együtt érezni? Itt az a szó szerepel a görögben, a szimpátia, szimpátia. Hogy beleérezni magam, beleszenvedni magam a másik helyzetébe, hogy átéljem, amikor nehézsége van, fájdalma van, de ugyanúgy átéljem azt is, amikor öröme van. Hogy tudjak együtt örülni az örülővel, és tudjak együtt sírni a síróval, amikor annak van itt az ideje. Aztán ott van a testvér szeretők. Hát itt ebben a gyülekezetben ezt tudnunk kell, hogy melyik szó szerepel ott, hiszen a Philadelphia az azt jelenti, hogy testvér szeretet. Ez a szó szerepel itt. hogy legyetek testvérszeretők. Legyetek olyanok, akik a másik felé szeretettel viszonyulnak. Ez határozzon meg titeket. És aztán folytatja ezeket a jelzőket, hogy legyen bennünk jó érzület, amilyen érzület Jézusban is volt, amikor látta az embereket a nyomorúságukban is, és megkönnyörült rajtuk. Vagy legyetek alázatosak, ugye erről a múltkor elég sok szó esett 2 héttel ezelőtt az ige hirdetésen. És mindig az alázattal kapcsolatban eszünkbe juthat, hogy Jézus megalázta magát mind halálig. A kereszt halálig. És azt mondja az Úr, hogy ez valóság lehet. De nem magunkból fakad ez, hanem abból fakad, hogy ő kihívott bennünket, és arra hívott bennünket, hogy áldást örököljünk. És itt kérdezi itt a 10. versben Péter, hogy ki szeretne örülni az életnek? Ki szeretne örülni az életnek? Itt meg föltehetjük itt is a kérdést, valaki így fölkapta a fejét, ki nem? Hát ki nem szeretne örülni az életnek? Hát mindenki szeretne örülni. Ki szeretne örülni az életnek, kérdezi Péter, pontosabban, hogyha fordítjuk, a Károli úgy hozza, hogy ki akarja az életet szeretni? Ki akarja az életet szeretni? És olyan döbbenetes, hogy sokan vannak, akik nem szeretik ezt az életet. Milyen sokszor kirobban emberekből az, hogy szidják az életet, hogy bocsánat, de hát a rohadt életben, meg ilyeneket, amikor mondunk, vagy mondanak az emberek. Hogy viszonyulunk mi az élethez? Szeretsz-e élni? Akarod-e szeretni ezt az életet? Kérdezi Péter apostol, és ott van a másik véglet, hogy sokan azt mondják, hogy ó, hát én imádok élni. Én imádom ezt az életet. De milyen életet? Mit jelent ez, hogy te szeretsz élni? Mit szeretsz abban? És sokszor kiderül, hogy ezt a földi életet. Ezt a földi életet addig, amíg lehet élvezni. Ezt a biológiai életet. És ezt kihasználni, ezt élvezni, ha már annyira nem lehet, akkor már utálom. Akkor már nem tudom szeretni. Nem is akarom szeretni. De itt miről van szó? Azt mondja, hogy aki szeretni akarja az életet, az agapé szeretettel, ezzel az isteni szeretettel, a zoé életet, tehát azt, ami az örök élet, nem csak ez a földi élet. És bocsánat, hogy most sokszor hozok ilyen görögös dolgokat, de hogy jól lássuk, hogy nem arról van szó, hogy na itt ebben a földi életben kiélvezni a dolgokat, hanem itt a teljes életről beszél az ige. Hogy aki ezt szeretné, ezt az örök életet, és ezt akarja szeretni, akkor mit tegyen, aki szeretne jó napokat látni? És hát azt mondja itt, hogy óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Kövesse a békességet, szó szerint üldözze, törekedjen erre, ez legyen számára a legfontosabb. És tulajdonképpen azt mondja, hogy a beszédünk és a tetteink legyenek jók. Legyenek helyén valóak. Forduljunk el a gonosztól, és tegyünk jót. Hát de ezt tudjuk, hogy ez nem így működik, hogy azt mondja az ember, na hát akkor mostantól fogva jó leszek. Ugye van is ez az ének, hogy megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek, minden emberrel nagyon jó leszek. És ha megbántanak, nem lesz szívemben harag, hát ez se oldotta meg a terhemet. Megpróbálhatja az ember önerőből, elhatározhatja, na innentől kezdve jó leszek. Egyszer a gyerekeink jöttek árulkodni, nem árulom el, hogy kik voltak, de jöttek árulkodni egymásra. És hát helyre tettük őket, már nem tudom, hogy mit mondtunk, de arra emlékszem, hogy aztán úgy megálltak ott a konyhában, és hát olyan 5-7 éves körül lehettek, és akkor az egyik mondta, hogy ne csináljunk butaságot, jó? Mondta a másiknak ezek után. És a másik meg mondta, hogy de hát bűnösök vagyunk. és el fogjuk felejteni amúgy is. Tehát, hogy, tényleg ez van, hogy egy gyerek, vagy ez bennünk is ott van, hogy hát nem, jó lenne nem csinálni butaságot. De hát aztán ott van, hogy hát, jó van, bűnösök vagyunk, meg aztán az ilyen elhatározásoknak nagyon hamar vége van, de nem süppethetünk ebbe bele. Hogy jó, hát bűnös ember vagyok, meg hát úgyse sikerülhet, mert itt vannak ezek az igei buzdítások, hogy törekedj a jóra, törekedj a békességre. Lehet másféle életet élni. De ez nem abból fakad, hogy na majd én elhatározom. És akkor majd nagyon ügyes leszek. És akkor jó leszek. Ugye, amit a gyerekeknél tartunk, most a héten megnéztük az Agymanók című mesét. Nagyon szeretjük ezt a mesét. Most a második része is kijött. És olyan érdekesen elénk tárja ez a mese azt, hogy az ember lelkében, szívében mi zajlik le, hogy milyen indulatok, milyen érzelmek irányítják, most főleg egy kamasz gyerekről van szó ebben a második részben, hogy milyen színesek ezek az érzelmek, indulatok, meg hogy mik táplálják az embernek az én képét, és előjött az, hogy én jó vagyok. Hogy én jó vagyok. És olyan érdekes dolog ez, hogy sokan ezt képviselik, hogy ha ezt mondogatja az ember magának, vagy ezt mondja másnak, hogy jó vagy, meg a gyereknek is állandóan ezt mondja, hogy jó vagy, akkor jó lesz. Ha azt mondogatja neki, hogy rossz vagy, akkor rossz lesz. És persze van ebben valami, hogy mi az, ami körülvesz engem, amit állandóan súlykolnak nekem, azt lehet, hogy egy idő után el is hiszem, és hat rám, de attól, hogy én azt súlykolom magamnak, azt mondogatom magamnak, mantrázom magamnak, hogy jó vagyok, attól nem leszek jó. Attól azzal is szembesülnöm kell, hogy igenis, bizonyos helyzetekben kiderül, hogy egyáltalán nem vagyok jó, mint ahogy ebben a mesében is kiderül, hogy van, amikor gonosz, van, amikor irigy, van, amikor keresztbe tesz a másiknak, önző. És jó, hogyha helyes az én önképem, hogyha jól látom önmagamat, hogy ki is vagyok valójában. Hogyha tiszta a lelkiismeretem, hogy ennek az igének a végén majd megjelenik ez a kifejezés, hogy a lelkiismeretem, ha jó. Mit is jelent ez a lelkiismeret? Hogy együtt látom a dolgokat. Van érdekes, nem? Hogy ott bennünk van egy olyan szerkezet, ez a lelkiismeret, mint hogyha másokkal együtt látnám a saját tetteimet, a saját életemet. És az a jó, hogyha ez a lelkiismeret úgy van beállítva, hogy az Isten igéjével együtt látom a dolgokat, az Istennel együtt látom a dolgokat, és akkor jelez, amikor baj van, és akkor nem jelez, amikor tehát akkor hagyja, hogy cselekedjek, amikor az nem probléma. Sokszor túl szűk lesz ez a lelkiismeret, hogy olyankor is beleszól a dolgaimba, amikor nyugodtan tehetném azokat a dolgokat, és olyankor meg túl laza, amikor már régen jeleznie kellett volna. De az Isten igéje meg tudja tisztítani, be tudja hangolni, és lehet jó az én lelkiismeretem, lehet jó az én önképem, hogy láthatom azt, hogy én egyébként egy bűnös ember vagyok. Kárhozatra méltó bűnös ember vagyok, ahogy megvalljuk az úrvacsora vétel előtt is. De Jézus Krisztusban bűnbocsánatot kaphatok. Tiszta lehet az én életem. Tisztának lát az Úr engem az ő véréért. És vele együtt képes vagyok arra, hogy jó dolgok történjenek az életemben. Vele együtt tudok jót tenni. Nélküle ez nem működik. És Péter apostol, amikor egyébként ezt a kérdést fölteszi, hogy akarod-e szeretni az életet, akkor tulajdonképpen a 34. Zsoltárt idézi. Ezekben a versekben a 34. Zsoltárból hoz néhány igeverset, aranymondást. Bizonyára Péter nagyon szerette ezt a Zsoltárt, ezt a 34. Zsoltárt, amiben szintén arról van szó, hogy annyiféle nyomorúság van, annyiféle nehézség van, annyiféle probléma van ebben az életben, de az Úrral lehet boldog életet élni. De az Úrral lehet örülni az életnek. Itt van ebben a Zsoltárban az is, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Érezzétek, lássátok, hogy ő jó. És Péter ezt igazán megtapasztalhatta, hogyha hozzá menekül, akkor nagy áldásokat tapasztalhat meg, hogyha meg csak úgy távolról követi az Urat, akkor pedig nagyokat bukhat. ő olyan ember volt, aki olyan impulzív személyiség, hogy sokszor az érzelmei elragadták, és akkor mondott olyanokat hirtelen, amit utána lehet, hogy százszor megbánt, és hát ő volt az, aki amikor távolról követte Jézust, akkor hirtelen még azt is letagadta, hogy ismeri őt. Esküvel tagadta, hogy ismeri az Urat. De aztán, amikor Isten szent lelke töltötte be az ő életét, akkor pedig kiáltott a tömeg elé, és nagyon határozottan beszélt Jézus Krisztusról. És rámutatott még a főpapok előtt is arra, hogy ő a Krisztus, és őt ti öltétek meg, ti feszítettétek keresztre, és térjetek meg, valljátok meg bűneiteket. Ugyanez az ember, de ott már Krisztus uralkodott az ő szívében, Krisztus élt a szívében. És ez az, amire itt ebben a levélben, ebben a szakaszban is újra és újra visszatér, amikor arra buzdítja őket, hogy tegyetek jót, beszéljetek jó dolgokat, ne a rosszat, akkor figyeljék meg, hogy újra és újra visszatér arra, hogy milyennek a gyökere. A 9. versben azt mondja, hogy arra hivattatok, hogy áldást örököljetek. Tehát az Isten hívott erre titeket. Aztán a 12. versben arról beszél, hogy az Úr füle figyel az övéire, meg az Úr szeme figyel rájuk. És hogy az Úr arca meg a gonoszok ellen irányul. Tehát ott van az Úr. Ő az, aki számon tart bennünket, jelen van. Aztán a 15. versben pedig azt mondja, hogy a Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben. Tehát ha Krisztus ott van a szívünkben, akkor működik ez. Akkor élhetjük ezt meg. Ha nincs ott, akkor csak a bűnös természet uralkodhat felettünk. És azt is mondja, hogy hát jobb így élni az életünket, és hát itt a 13. versben fölteszi a kérdés, hogy de ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Tehát ha jóra törekszünk, akkor az áldást jelent a mi életünkben. És ezt mások is sokszor elismerik. És itt egy kérdést tesz fel, hogy de ki az, aki bántalmaz titeket, hogyha buzgón igyekeztek a jóra? És hát sajnos azt válaszolhatjuk erre, hogy hát mégis van ilyen. A Túrmezei Erzsébet versében is ott van az, hogy jóért rosszal fizetni, ördögi. És sokszor tapasztalhatjuk ezt. Péter is kérdezi, és ebben a kérdésben ott van, hogy nem kellene ennek így lenni, de sajnos így van. Miért bántalmaznak titeket, hogyha jóra törekszetek, de van ez így, de ez ne szegje a kedveteket. Ne legyen az, hogy ez összezavart titeket, hogy félelemmel tölt el titeket, hogy hát akkor nincs is értelme az Istennek tetsző életre törekedni, mert így is probléma van, meg úgy is probléma van, hát akkor nem hajtom magam, nem töröm magam. Hagyom akkor az egészet. Azt mondja, hogy nehogy ez összezavarjon titeket, hogy ti törekedtek a jóra, az Istennek tetsző életre, és ezért orba vágnak titeket. Bántanak titeket. Sokszor azt várnánk, hogy hú, akkor dicséret jön, vagy köszönet jön, mert az Istennek szolgálok, mert a másikat szeretném ő felé terelni, és sokszor övön aluli ütéseket kap az ember a szolgálatban. De hát ez ne lepjen meg ebben a bűnnel átitatott világban. Ne féljünk emiatt, ne zavarodjunk össze, ne rettenjünk meg. Ezt mondja itt Péter apostolon keresztül az Úr. És hogyha így szenvedünk Krisztusért, még úgy is áldást tapasztalhatunk. Ha saját butaságunk miatt szenvedünk, hát akkor az ember fogja a fejét, hogy na hát ez van, ezt megérdemlem. De hogyha az Úrért szenvedek, akkor még ebben is azt tapasztalhatom, hogy ez jó, ez áldást jelent számomra. És azt mondja, hogy legyünk készen mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről, amikor a számon kérik tőlünk. Legyünk készen mindenkor. És hogy tudok így készen lenni? Vagy másképpen fölteszem a kérdést, hogy miért van az, hogy néha úgy érzem, hogy nem vagyok kész? Vagy ott lenne a lehetőség, szinte földobják a labdát, ott a magas labda, és bizonyságot tehetnék, és nem teszem. Miért van az? Miért nem vagyok ebben a helyzetben kész? Azt mondja itt, hogy a a Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben. Ő legyen az, aki a legfontosabb, aki meghatároz titeket. Ugye amikor imádkozunk azt, hogy szenteltessék meg a te neved. Hogy szent legyen az Úr, a Krisztus az én életemben. Hogy ő legyen a legkülönlegesebb, a legfontosabb. És ő határozzon meg engem. Ha megvan ez a szoros kapcsolat vele, ami ott van a belső szobában, amikor megbeszélem vele a dolgaimat, akkor amikor ki kell állnom az utcán, az emberek elé, vagy a munkahelyemen, vagy az iskolában, és földobják ezt a kérdést, ezt a témát, a lehetőséget, hogy róla beszéljek, akkor vele fogok tudni. Akkor tudok bizonyságot tenni. Ahogyan elmondta István, hogy Jocó is. Ott volt az ige, a belső szobában fölkészítette őt, és akkor jött a földobott labda, szeretne bizonyságot tenni. És azt, ahogy mondta, hogy kapásból, azt mondta, hogy igen. De jó lenne, ha mi is így kapásból azt tudnánk mondani, hogy persze. És akkor beszélünk róla. Akkor szólunk róla. És ez a készenlét, ez ne tévesszük össze, ez nem valamiféle hangulat, vagy érzület, vagy érzés, hogy hát most nem úgy érzem magam. Hanem ez az, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Mint amikor az Úr megszólított embereket, hogy Mózes, Mózes, vagy Sámuel, Sámuel, itt vagyok. Jelen vagyok, itt vagyok, kész vagyok. Amit akarsz, én azt megcselekszem. Tehát ez a készenlét, hogy itt vagyok, és annak a tudatában vagyok itt, hogy az Úr is itt van. Ő is itt van, nem vagyok egyedül. Körülvesz engem, sőt, nem csak, hogy körülvesz engem, hanem a szívemben van. És szentnek tarthatom őt az én szívemben. És hogyha ez így van, ha ő ott él bennem, akkor vele élhetek más életet. Akkor vele szerethetem az életet. Akkor vele élhetek jó életet. És még akkor is jó ez az élet, hogyha esetleg emiatt bántanak, piszkálnak, vagy eljön az az idő, lehet néhány évtized múlva, amikor üldöznek is bennünket, akkor is áldást jelent ez számunkra, mert ő itt van, mert ő a szívünkben van, ha befogadtuk őt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan egyszerűen meg lehet fogalmazni a keresztény életnek a lényegét, hogy a veled való kapcsolatból fakadóan élhetünk egy más életet. Olyan egyszerű ez így olvasni, hogy elfordulni a rossztól és jót tenni, és ez magunktól mégsem megy. De köszönjük, Urunk, hogy veled ez lehetséges. Köszönjük, hogy nálad ott a bocsánat. Köszönjük, hogy te a mi bűneinkért is meghaltál ott a kereszten. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és kérünk, hogy te uralkodj szívünkben, gondolatainkban, érzéseinkben. És kérünk, hogy te határozz meg bennünket a mindennapokban. Köszönjük, hogy nem kell nélküled megharcolnunk a küzdelmeinket, hanem veled haladhatunk tovább. Így kérünk, hogy te vigyél tovább bennünket családunkban, gyülekezetünkben, és legyen meg velünk a te akaratod. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra lesz, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra, melyre szeretettel várjuk a konfirmandus gyermekeket is. Vasárnap 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör, és úrvacsorás istentisztelet lesz, és születésnapos köszöntés is, hiszen a hónap első vasárnapján lehetünk együtt. Istentiszteletenket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szükségük. Még lehet jelentkezni a nyári Bodrogkeresztúri gyerekhetünkre, mely július 15-től 19-ig lesz. A tábor gyülekezet által támogatott díja 30 000 forint per fő per hét, a teljes költség az 40 000 forint fő per hét, így akinek módjában áll, kérjük, hogy fizesse ki ezt a teljes összeget, de hogyha valakinek még a kedvezményes összeg is nehézséget jelent, akkor van lehetőség további kedvezményekre is, például a testvéreknél is 10% plusz kedvezményre. Tehát tényleg senki nem maradjon ki, aki szeretne jönni ebbe a táborba az anyagi kérdések miatt. A plakát megtalálható a fali újságon, szórólapok is vannak kint az asztalon, és a részletek kapcsán keressük Kovácsné Györfi Viktóriát. A tábor utáni vasárnapon, július 21-én családi istentiszteletet és délutánt szeretnénk tartani, amikor közös étkezéssel, játékos formában szeretnénk még együtt lenni. Várjuk erre szeretettel a táborozó gyerekeket és az ő családjaikat is. Hírlevelünk legújabb számából vigyünk bátran másoknak is, és hirdetem, hogy a gyülekezeti pólókat szeretnénk már elkészítetni, most már ideje lesz tényleg el is indítani ezt a folyamatot, úgyhogy ha még valaki most szeretne ilyen előrendelést leadni, akkor az asztalon találhatóak a táblázatok, és ha van kérdésünk, akkor Malikné Györfi Esztert keressük ezzel kapcsolatban. Akinek van céladománya a Kisvárdai templom falának felújítására, és a járda építésére, kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy hogyha Persejbe dobja be ezt az összeget, akkor ezt valamilyen módon egyértelműen jelezze, hogy erre a célra szánja. Gyülekezeti alkalmaink közül hirdetem, hogy Görögszálláson lesz most majd a gyerekhetünk, ugye ez a napközis tábor, 4-től 7-ig, most ezen a héten. Hordozzuk imádságban a gyermekeket, fiatalokat, meg ott a fiatal szülőket is, hogy tényleg áldást tapasztalhassunk ezen az alkalmon. A gyerekhetet ugye hirdettem, hogy július 15-től kezdődik, és a gyülekezeti délutánunk július 21-én. Munkás csendes napot szeretnénk majd tartani augusztus 20-a előtt 17-én, és augusztus 20-án pedig a szokásos gyülekezeti csendes napunkra várjuk szeretettel a testvéreket, és adjuk tovább másoknak is ezt a hívást. Az EK alkalmak közül hirdetem az ifjúsági hetet, mely július 22-től kezdődik Piliscsabán. Szeretettel várjuk erre a fiatalságot, készülünk már többen, izgatottan, hívjuk a többi fiatalt is a környezetünkből. A hitmélyítő hét 7. hó 29-től 8. hó 3-áig tart majd, és a családos hét pedig 8. hó, tehát augusztus 5-től. A biatorbágyi alkalmak közül női hét lesz július 8-ától, bibliatanulmányozó hét a 20-40-es korosztálynak július 29-től, és bibliatanulmányozó hét pedig augusztus 5-től. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. Most Betty kérte, hogy Horváth Noelt és családját vegyük az imádság listára. Sokan nem ismerik őt, ezért is említem most, hogy ő egy kisfiú, 3 éves kisfiú, akinél agydaganatot diagnosztizáltak. Az ő nővére volt már velünk gyerekhéten is. Hordozzuk imádságban őt és a családját, hogy ebben a nehéz helyzetben az Úrba tudjanak kapaszkodni, és megtapasztalhassák az áldást. És bár nincs az imádság listán, de Herkeiné Melinda kérte, hogy imádkozzunk a gyülekezetükben egy édesanyáért, egy 3 gyerekes édesanyáért, aki nagyon hétköznapi balesetet szenvedett, elvágta az ujját, és elfertőződött. Ugye nagyon hasonló, mint Herkei Jánosnál is történt egy ilyen. Ő csodálatos módon megmentette az Úr, bár úgy volt már, hogy amputálják a kezét, meg lehet, hogy ebbe belehal. Hát most is valami hasonló helyzet, itt legfrissebb információ szerint már amputálták az ujját, és ugyan szervei helyreálltak, amik sérültek, de utána megint egy ilyen szörnyű baktérium támadta meg, tehát nem tudom most a legfrissebb hír, de még így ismeretlenül is hordozzuk őt imádságban, ha már így az Úr elénk helyezte az ő nehéz helyzetüket. És itt vannak a testvérek, a többiek is, különféle nehézségekben, betegségekben, kérdésekben hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. És bocsánat, még az imakérések közé tartozik az is, hogy a püspök úr írt egy e-mailt, hogy Iowában nagy áradások történtek, és sok kárt okozott, nagy nehézséget okozott az ott élő testvéreknek. Most nem tudom, hogy a mi testvérgyülekezetünk, vagy a testvéreink részéről ott, akik Ekében is szolgáltak itt őrléket, ez mennyire érintette ott Iowában, nem tudok erről, de gondoljunk rájuk mindenféleképpen imádságban. Akkor most a záró imádságra készülve énekeljük a záró énekünknek az első versét, a 282-es ének első versét. Segyünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nagy szeretettel fordulsz felénk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust adtad értünk is. És köszönjük neked, hogy ha hiszünk ő benne, bűnbocsánatunk és örök életünk van. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívsz bennünket, erre hívtál el bennünket. És add, Urunk, hogy tényleg hozzád tartozhassunk, hogy benned élhessünk. És benned tapasztalhassuk meg a mindennapok örömét és nehézségeit egyaránt. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a családunkat, szeretteinket. Te látod, Urunk, hogy mi vesz bennünket körül, milyen kérdések, milyen örömök, milyen problémák, milyen betegségek, milyen nehézségek. Urunk, kérünk, hogy adj ezekben erőt, adj ezekben kitartást, adj gyógyulást, add meg mindannyiunk számára azt, amire igazán szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik környezetünkben élnek. Kérünk azokért, akik még nem ismernek, és nélküled tengetik a mindennapjaikat. Add, Urunk, hogy felismerhessék, hogy te élsz, hogy te itt vagy, te jelen vagy, és add, hogy teljes életet élhessenek ők is veled. Használj ebben bennünket, Urunk, akaratod szerint. Add, hogy készek legyünk bizonyságot tenni rólad, amikor számon kérik a bennünk élő reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a mi feladatainkat, a mi munkánkat, a mi hivatásunkat. Add, Urunk, hogy ezt a te dicsőségedre tudjuk elvégezni, hogy tőled kapott erővel tudjunk dolgozni, munkálkodni, szolgálni. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az egészen kicsinyeket, rád bízhatjuk a gyermekeket, fiatalokat, rád bízhatjuk ezt a nyári szünetet. Kérünk, hogy oltalmazna gyermekeket, fiatalokat, és add, hogy áldást élhessenek meg veled, hogy tartalmas lehessen ez az idő. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a gyerekheteket, ifjúsági heteket, te adj megtérést, megújulást a fiatalságnak, hogy a nagy kérdésekben hozzád tudjanak fordulni, és veled tudjanak döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetben is eléd hozhatjuk a Baba-mama körösöktől kezdve az ifjúsági körösökig gyermekeket, fiatalokat kérünk, hogy te vezesd őket, áld meg őket. És könyörgünk a görögszállási alkalomért. te vonzad magadhoz a gyermekeket, és add, hogy mi is ebben eszközök lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a még vizsgázókat, ha még van hátra nekik, de köszönjük, hogy sokakat megsegítettél az érettségiben, az egyetemi főiskolai vizsgákban. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetik a vezetést, útmutatást a jövő kapcsán a fiatalok. És rád bízzuk, Urunk, a házasságokat, kérünk, hogy te tartsd egyben ezeket a szoros kötelékeket, és kérünk azért, Urunk, hogy te legyél azokkal, akik még keresik a társukat, te adj nekik világosságot, bölcsességet ad, hogy tőled tudják fogadni ebben az útmutatást. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik egyedül vannak, vagy egyedül érzik magukat, ad, hogy megtapasztalhassák, hogy te ott vagy, hogy te jelen vagy. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a betegséggel küszködőket, a fájdalmakkal szembesülőket. Kérünk, hogy te adj enyhülést. Te látod, hogy kik azok, akik most is fájdalmat kell, hogy átéljenek. Kérünk, hogy te erősítsd őt, vigasztald őket. És könyörgünk azokért, akik kórházban vannak. Könyörgünk, Urunk, Noelért, ezért a kisfiúért és az ő családjáért. Kérünk, hogy te adj neki gyógyulást. De kérünk, hogy te áld meg a családját, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. És ugyanúgy kérünk ezért a kispesti édesanyáért és az ő családjáért. Urunk, te tudod megállítani ezeket a szörnyű folyamatokat. Te tudsz csodát tenni. Kérünk, Urunk, hogy vidd végbe a te akaratod szerint. És köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd az ájovai testvéreket is, az ott élőket ebben a nyomorúságban. Te látod azt, hogy vannak a mi szeretett testvéreink, mennyire érte őket ez a csapás. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjanak így is rád mutatni, hadd tudják ezt veled megélni, és hadd kapják meg a szükséges segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyászolókat. Kérünk, hogy te adj nekik békességet, és kérünk azokért, akik lelki szorongattatásban vannak, kérünk azokért, akik megkötözöttségben élnek, akiket a sátán valamilyen módon megragadott. Add, Urunk, hogy benned tapasztalhassák meg a szabadulást. Rád bízzuk, Urunk, gyülekezetünket, kisvárdai testvéreket, a görögszállási testvéreket, itt a Nyírtelep környéki testvéreket. Rád bízzuk, Urunk, gyülekezeteinket szerte az egyházmegyében, szerte az országban. Add, Urunk, hogy hadd szóljon a te igéd minden helyen ezen a mai napon is, és hadd tudjunk téged dicsőíteni, hadd tudjunk rád figyelni. Így könyörgünk, Urunk, a tisztújításért, a további választásokért, hogy a te bölcsességedben tudjunk járni, és olyan emberek kerülhessenek döntéshozó pozícióba, akiket te szeretnél ott látni. Rád bízzuk, Urunk, a teológus képzést, a lelkész képzést. Kérünk, hogy te hívj el munkásokat az aratásodba, és add, Urunk, hogy ott a teológián rád mutatva kaphassanak felkészítést, és add, hogy tényleg benned tudjanak megerősödni a szolgálatra az elhívott fiatalok. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a szolgálatokért, így az EKE szolgálatáért, a Viatorbágyi szolgálatért, a hetekért, amelyek előttünk vannak, az MO szolgálatáért is. És rád bízzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteket nem csak Amerikában, hanem Norvégiában, Dániában is. Te vezesd őket, és kérünk, hogy oltalmazd a te népedet, különösen ott, ahol üldöztetést kell, hogy átéljenek a te nevedért. Add, hogy meg ne lankadjanak, add, hogy kitartsanak, add, hogy hűek lehessenek mind halálig. Köszönjük neked, Urunk, hogy most előtted lehetünk. Köszönjük neked, hogy megszólíthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket folytassuk tovább.